Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 86. Zsoltár első verszakát énekeljük el. A 86. Zsoltár első verszaka így kezdődik: Hajtsd hozzám, Uram, füledet, és hallgasd meg kérésemet. Dicsérjük tovább Istenünket a 276. énekünk első, második, harmadik és negyedik verszakainak eléneklésével. A 276. dicséretünk első négy verszakát énekeljük el tehát. Az első verszak így kezdődik: Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.
Yeah.
ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Most hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét, miképpen szól hozzánk a Bírák könyve 16. fejezetéből, a 15-től 30. verszakig terjedő szakaszban. Tehát a Bírák könyve 16. fejezetének 15-től 30-ig terjedő verszakai így szólnak. Delila ezt mondta neki, hogyan mondhatod, hogy szeretsz, ha nem enyém a szíved? Már háromszor csaptál be, mert nem mondtad meg nekem, mitől olyan nagy az erőd. Amikor minden nap zaklatta és gyötörte szavaival, halálosan megunta a dolgot. Feltárta előtte egészen a szívét, és ezt mondta neki, borotva nem érte soha a fejemet, mert Istennek vagyok szentelve, születésemtől fogva. Ha megnyírnak, oda lesz az erőm, elgyengülök, és olyan leszek, mint bármely más ember. Amikor Delila látta, hogy egészen feltárta előtte a szívét, elküldött és hívatta a filiszteusok városfejedelmeit, és ezt üzente. Most jöjjetek, mert egészen feltárta előttem a szívét. A filiszteusok városfejedelmei elmentek hozzá, és a pénzt is vitték magukkal. Ekkor elaltatta Sámsont a térdén, hívott egy embert, és levágott 7 hajfürtöt a fejéről. Azután elkezdte szólongatni, de azt már elhagyta az ereje. Ezt mondta Delila, jönnek a filiszteusok Sámson. Ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam. Mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. De a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét és elvitték Gázába. Bilincsbe verték és malmot kellett hajtania a foglyok házában. De Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták. Egyszer a filiszteusok városfejedelmei összegyűltek, hogy nagy áldozatot mutassanak be Istenüknek, Dágonnak, és hogy örvendezzenek. Ezt mondták, kezünkbe adta Istenünk Sámsont, aki ellenségünk. Amikor meglátta őt a nép, dicsőítették Istenüket, és ezt mondták. Kezünkbe adta Istenünk azt, aki az ellenségünk, aki pusztította a földünk, s oly sokat megölt közülünk. Azután olyan jókedvük támadt, hogy ezt mondták. Hívjátok ide Sámsont, hadd szórakoztasson bennünket. Oda is hívták Sámsont a foglyok házából, hogy szórakoztassa őket, és oda állították az oszlopok közé. Sámson ezt mondta annak a fiúnak, aki a kezét fogta. Eresszel, hadd tapogassa meg az oszlopokat, amelyeken a ház nyugszik, és hadd támaszkodjam hozzájuk. A ház tele volt férfiakkal és asszonyokkal, ott voltak a filiszteusok városfejedelmei, a tetőn pedig mintegy 3000 férfi és nő, akik Sámson játékán szórakoztak. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta. Ó, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a 2 szememért. Azzal átfogta Sámson a 2 középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és neki feszült. Majd ezt mondta Sámson, hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette erejét, úgy, hogy a ház rádőlt a városfejedelmekre és az egész népre, amely benn volt. Így többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt a csodát, amelyet elvégzel a tieid életében. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy újra meg újra megújítod az elfáradt ember hitét, újra meg újra erővel ruházol fel bennünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy az elmúlt 7 fáradalmai után most újra összegyűlhettünk a Te szent hajlékodba, abban a jó reménységben, hogy ismét megújítod a mi hitünket, ismét erővel ruházol fel bennünket. Köszönjük neked, Urunk, Jézus Krisztust, egyszülött fiadat, aki által a mi életünk valóban újjá lehet. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ő szeretetét érezhetjük naponként, és szeretnénk hinni, remélni, és most megtapasztalni, hogy most is megérzünk belőle valamit. Kérünk téged, Urunk, légy jelen ezen az Isten tiszteleten, szólj hozzánk, és légy jelen az Isten tisztelet után is életünk minden napjában. Hallgass meg bennünket, Te egyszülött fiadért. Amen. Ige hirdetése készülve, és helyünket foglaljuk el, ige hirdetése készülve az 5. Zsoltár első versszakát énekeljük el. Az 5. Zsoltár így kezdődik: Úristen, az én imádságom, kérlek, vegyed füleidbe, és hallgasd meg kérésembe.
Az ígét, melynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. A Bírák könyve 16. fejezetéből olvasom, tehát az előbb hallott ige szakaszból, annak a 28., 29. és 30. verseit. Ekkor Sámson az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta: Ó, Uram, Uram, emlékezz meg rólam, és erősíts meg engem még most az egyszer, én Istenem, hogy bosszút állhassak a filiszteusokon a két szememért. Azzal átfogta Sámson a két középső oszlopot, amelyeken a ház nyugodott, az egyiket jobb kezével, a másikat bal kezével, és nekik feszült. Majd ezt mondta Sámson: Hadd halljak meg én is a filiszteusokkal együtt. Azzal megfeszítette erejét, úgyhogy a hált rádőlt a városfejedelmekre és az egész népre, amelyben volt. Így többet ölt meg halálával, mint a hányat megölt életében. Eddig Isten írott igéje. Egy héttel ezelőtt is már Sámson a Bírák könyve különös alakjának a történetével ismerkedhettünk meg. Isten angyala így adta hírül születését édesanyjának: teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Istennek szentelt lesz, azaz Isten céljaira elkülönített, csakis az Istené. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. Ezt is olvashatjuk a Szentírásban, annak a fejezetnek a végén, amely fejezet elején az ő születéséről, illetve születésének ígéretéről hallhatunk. Az Úrtól megáldottnak lenni pedig nem azt jelenti, hogy az ilyen embert soha semmilyen baj nem éri, hogy elkerülik a betegségek, hogy akkor annak mindig minden sikerül. Jelenti azonban azt, amit múlt vasárnap egyik kedves énekünket idéztem, hogy a bajunkban is véd az Isten. Ezek között is, tehát a nyomorúságok között is az ő oltalmában lehetünk, vagyunk, és ő erőnk és örömünk a viharok idején is. Múlt vasárnap arra is figyelmeztetett bennünket, ami Urunk Istenünk, arra is tanított bennünket, hogy nekünk embereknek, mindegyikünknek van, vagy vannak gyenge pontjaink. Sámsonnak a nők voltak, és a velük kapcsolatos vágyai, kívánságai voltak a gyenge pontja. Megérthettük azonban Isten igéjéből azt is, hogy oda mehetünk, sőt, oda kell mennünk ezekkel is az Úrhoz. És általa megszabadulhatunk. Tőle kaphatunk erőt ahhoz, hogy különösképpen is vigyázzunk, és résen legyünk a gyenge pontjainkat illetően. Azért, hogy el ne távolodjunk tőle. Mostani igeszakaszunk Sámsont éppen ilyen állapotában mutatja be, amikor Istentől távol volt. Így hallottuk az igéből, ő felébredt álmából, de azt gondolta, kiszabadulok most is, mint máskor, csak megrázom magam, mert még nem tudta, hogy elhagyta őt az Úr. Sámson, akiről tehát Isten igéje azt írja, hogy Istennek szentelt volt. Eltávozott Isten elől. Eltávozott Isten elől azzal, hogy kiszolgáltatta az ő titkát ennek a filiszteus asszonynak, Delilának. Hogy elmondta azt, mitől másabb ő, mint a többi ember. Már nem az Istennel való kapcsolata és az ő küldetése, az Istentől való feladata volt a legfontosabb számára. És ennek a felolvasott igeszakasznak az egyik verse nagyon szemléletesen tárja elénk, mi történik az emberrel Istentől távol. Mi történik az emberrel Istentől távol? Az első, amit olvastunk, a filiszteusok megragadták Sámsont, azaz kiszolgáltatottá vált. Amíg a helyén volt Sámson, amíg Isten erőterében élt, addig jöhetett az ordító oroszlánkölyök is, nem áthatott neki. Mert betöltötte őt az Úr lelke, így áll a Szentírásban, és ketté szakította azt, mintha csak egy kecskegidát szakított volna ketté, pedig semmi sem volt a kezében. Átadhatták Sámsont, jó erősen megkötözve az ellenségnek, mint ahogy megtörtént, hogy a saját honfitársai nyújtották így őt oda. De a filiszteusok semmit sem tudtak vele cselekedni. Nem tudták őt bántani. Az Úr lelke ugyanis betöltötte, s megint a Szentírásból idézek, és olyanná lettek karján a kötelek, mint a tűz égette lemfonál, úgyhogy a békjuk lemállottak a kezéről. Talált egy még ki sem száradt szamár álcsontot, utána nyúlt, felkapta, és agyonvert vele 1000 embert. Most pedig, amikor már hűtlenné vált az élő Istenhez, akkor megragadják őt a filiszteusok, és úgy bánnak vele, ahogyan ők akarnak. Az Új Szövetségben olvashatjuk, hogy a mi a filiszteusoknál sokkal erősebb és ragaszabb, összesen lehet hasonlítani őket, ellenségünk, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, hogy kit nyelhet el. Ellenünk tör. A célja éppen az, hogy rabságában tartson, hogy Istentől távol tartson bennünket, embereket. embergyilkos volt kezdettől fogva. Írja Isten beszéde. Az is benne áll azonban a Szentírásban, hogy az Úr Jézus Krisztus éppen azért jött, hogy az ördög munkáit, azaz a mi ellenségünk munkáit megrontsa. Istentől távol, nem csak kiszolgáltatottá válik azonban az ember, hanem a következő, amit itt megláthatunk és megérthetünk, az, hogy vakká is válik. Kiszúrták a szemét. Ezt olvastuk Sámsonról. Rettenetes lehetett neki. Biztos, hogy egy pillanatig sem vitatjuk ezt. Szörnyű és fájdalmas állapot. De hadd mondjam azt, hogy van ennél kétségbejtőbb állapot is. És ez pedig a lelki vakság. Istentől távol pedig ilyenek vagyunk. És a legszörnyűbb az az állapot, amikor és ameddig még észre sem vesszük, hogy mennyire vakok vagyunk, mennyire nem látunk tisztán. Ezekkel a szavakkal fordult Sámsonhoz a szeretett asszony, mondd meg nekem, mitől olyan nagy az erőd, mivel lehet megkötözni téged, és hogyan lehet elbánni veled? Kedves testvérek, hát ilyesmi jár egy szerelmes asszonynak a fejében, hogy hogyan lehet elbánni a kedvesemmel? Hogy nem furcsállotta ezt Sámson? És hogy nem vett abból semmit észre, hogy a filiszteusok, az ellenségei szüntelenül ott ólálkodtak körülöttük? Eközben egyesek lesben álltak a belső szobában, így jegyezte föl a Szentíró. Vagy ennyire biztos volt a dolgában Sámson? Hogyha ez az Isten iránti bizalomból fakadt volna, akkor nem is lett volna baj. De már ez is a vakság része volt. Istentől egyre távolabb került, és már ez sem látta meg, hogy távol van Istentől. Hogyan szoktunk mi magunkról beszélni? Azért teszem föl ezt a kérdést, mert jól jelzi azt, hogy mennyire tiszta a mi látásunk, a lelki látásunk. Talán odáig már eljutottunk, hogy kórusban mondjuk együtt a többiekkel, itt a gyülekezetben, a templomban, hogy bűnösök vagyunk. Persze, hogy bűnösök vagyunk az Isten előtt. De beszélgetésekben olyan szívesen soroljuk a jó cselekedeteinket, amelyeket legalábbis mi annak tartunk. Bizonygatjuk magunknak is, és másoknak is, a beszélgető partnereinknek is, hogy jó emberek vagyunk mi alapjában véve. Rendben van az életünk. És ha mégis beszélni kell a bajokról, problémákról, mert hogy vannak azért, hogyha már nem lehet azokat elhallgatni, akkor mit szoktunk tenni legtöbbször? Elkezdünk egymásra mutogatni. A férjem, a feleségem miatt, a szüleim miatt, a gyerekem miatt, a munkatársaim miatt, a főnököm miatt. Ahogyan tették ezt már az Édenkertben is. Ádám Évát okolta, Éva a kígyót, s a legdöbbenetesebb, hogy alapjában véve valahol már az Istent is vádolták. Mert hogy azt mondta Ádám, hogy Éva, akit te adtál mellém, az vett rá, hogy egyek abból a gyümölcsből. Vajon mi is még így körbe tekingetünk, és a másikra mutogatunk újjal? Vagy merjük vállalni már azt, hogy itt vagyok, Uram, rajtam kezd. Nekem mutasd meg, hogy mi az, amit nem jól csinálok, mi az, ami még tisztátalanság bennem. Sámsonról ezt is olvastuk, bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Sőt, előtte még ugye ott van ez a félmondat, hogy elvitték őt Gázába. Oda vitték el, abba a városba, ahol előtte megragadta a városkapu ajtaját a két ajtófélfával együtt, és kiszakította a zárostól, aztán pedig fölvette a vállára, és fölvitte a hegyre. Vagyis Sámsont egyik korábbi hőstette helyszínére hurcolják el az ellenségei, kiszúrt szemekkel, bilincsbe verve, és rabszolga munkára kényszerítik ott. A malmot kell hajtania. Míg Isten rendelkezésére állt, addig lerázhatott magáról mindent. Ahogyan hallottuk az ordító oroszlánkölyköt is, a filiszteusokat is, a különféle kötelékeket, és amikor Istenhez hűtlenné válik, akkor már azt kell tennie, amire az ellenség kényszeríti őt. Isten nélkül mi sem vagyunk képesek cselekedni az Isten szerinti jót. Jézus Krisztus ezt így mondta a szőlőtő és a szőlővesző példázatában: nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Lehet, hogy mi meg vagyunk győződve arról, hogy mennyi jót teszünk, de tudomásul kell vennünk, hogy az igazi jót, az Isten szerinti jót csak is Jézus Krisztussal együtt tudjuk tenni. Hogyha benne maradunk, mint ahogyan az a szőlővesző is, addig él és addig van rajta termés, amíg rajta van a szőlőtőkén. Igaz ez, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk, de vele győzhetünk. Isten nélkül mi is megkötözöttek vagyunk, bilincseket hurcolunk. Döbbenetes az, hogy még az egyébként jó, nemesnek tartott, sőt, egyébként csodálatos ajándékként kapod dolgok is a kezünkben mivé válhatnak, hogy még ezek is lehetnek az életünkben bilincsek. Egy történet jutott eszembe, amikor ezeken gondolkoztam. Hizser Gábornak van egy ilyen könyve, hogy Kötőjeles történetek. Így szól az egyik ezek közül. A fiatal, ambiciózus kutatónő idős nagybátyjával sétál a parkban. Szenvedélyesen és büszkén mesél munkájáról. Nemrég kapta meg a várva várt új állást egy világhírű géntechnikai intézetben. Nagy kitüntetésnek számít ez az ő korában. Nagybátyja hallgatja a lelkendező beszámolót, majd inkább csak magától kérdezi meg, hogy ugyan nem járhatnak-e ezek a kutatások beláthatatlan katasztrofális következményekkel. Erre még gondolni sem jó, mondja a fiatalasszony, és rohan vissza a laboratóriumába. Hány ember rabja a munkájának, a tekintélyének, de hány ember rabja a családnak, a gyermekeinek, amikor őket előbbre helyezi, mint az élő Istent. És nem Istené, nem Jézus Krisztusé az első hely az életében, de hányan rabjai a lakásuknak, amikor akármilyen lábbal nem szabad belépni a szobába, vagy nem szabad lerakni semmit sem a székre, mert a háziasszony azonnal felkapja és elteszi onnan. De hányan rabjai az autónak, a sebességnek, amikor mosogatni kell, meg csiszolgatni, de a szombatnak a nagy részét azzal tölteni, hogy minél szebb legyen az az autó. És mennyi rabja van, láthatjuk magunk körül, a szenvedélyeknek, a kábulatnak, a pénznek, az üzletnek. De hányszor előfordul, hogy önmagunknak vagyunk rabja? Észre sem vesszük. Ragaszkodunk az elveinkhez, a vágyainkhoz, a kívánságainkhoz, és tűzön vízen keresztül visszük. Sámson bilincsbe verve. Ott van Gázában, így olvastuk, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Ugyanaz a munka minden nap. És mert malmot kellett hajtania, még úgy adja is ez a szó, hogy eszünkbe jut, hogy taposó malom. Ugyanabba minden nap. Isten nélkül különösképpen is ilyen taposó malommá válik az életünk. És az Istentől való távol létnek, még egy jellemzőjére világít rá itt az igénk, amikor meglátta Sámsont a nép, és itt a filiszteusokról van szó, tehát az ellenségről, dicsőítették Istenüket. Kezünkbe adta Istenünk Sámsont, aki ellenségünk. Gondoljunk csak bele, Sámson, aki Istennek szentelt ember, akit Isten kiválasztott különösképpen is, feladatot bízott rá. És ott van ez a Sámson, és amikor meglátják őt, akkor nem az élő Istent magasztalják és dicsőítik, hanem a saját isteneiket kezdik el dicsőíteni. Miért történhetett ez meg? Azért, mert kiesett Sámson az Istennel való közösségből. Nekem szembe kellett néznem azzal a kérdéssel, miközben olvasgattam ezt az igét, és hadd adjam tovább, hogy vajon, amikor bennünket látnak meg, akkor kit dicsőítenek. Íme hát az Istennek szentelt ember Sámson, amint a filiszteusok megragadták, kiszúrták a szemét, és elvitték Gázába. Bilincsbe verték, és malmot kellett hajtania a foglyok házában. Folytatódik azonban a történet, mert azt is hallottuk, hogy Sámson fején nőni kezdett a haj azután, hogy levágták, és azt is olvastuk, hogy ott, amikor már mindezt át kellett élni, ezt a nyomorúságot, egyszer csak elkezd kiáltani az Úrhoz. Megint az Úrhoz kiált. Uram, Uram, emlékezz meg rólam. Újra Istenhez fordult. És mert Istenhez fordult, ezért átélhette azt, hogy Isten megint ad neki erőt. Ugyan vak a bűnek következményét tovább kellett hordoznia. És ez azért is annyira döbbenetes, mert Sámsonnak a neve azt jelenti, hogy napocska. És az, akinek a neve ezt jelenti, hogy napocska, az megvakul. De most már a lelki látása visszajön, és kezd látni, mert Istenhez kiáltott. És Isten ad neki még erőt, ad neki lehetőséget. Azt olvastuk, hogy megragadta a két oszlopot, annak a háznak a tartószlopait, amelyben ott voltak együtt. És saját maga is ott halt meg, de többet ölt meg halálával, mint ahányat megölt életében. Íme Sámson Istenhez fordult újra. Isten megbocsátott neki, és itt most megint a feladatát végzi. Az, aki kiesett az Istennel való közösségből, és emiatt Isten nem tudta őt igazán használni és megáltani, most újra ott van Isten előtt, és újra ott van a helyén. Mi is kiálthatunk Istenhez, és nincs más lehetőségünk, csak ez, hogyha igazán élni akarunk, ha szabadságot szeretnénk, ha békességet szeretnénk, ha örök életet szeretnénk. Csak ez, hogy kiáltsunk Istenhez. Kiáltsunk ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet, hogy az ördög munkáit megrontsa. Kiáltsunk ehhez a Jézus Krisztushoz, aki ott a Golgotai kereszten szenvedett értünk. Meneküljünk ő hozzá, az ő átszegezett, kitárt karjai közé. Mert csak így van lehetőségünk a Deliláknak, a mi életünk Deliláinak nemet mondani. Csak így van lehetőségünk arra, hogy valóban azt tegyük, ami Istennek tetszik, és hogy ott legyünk a helyünkön. Kiáltsunk, belekapaszkodva abba a csodálatos ígéretbe, hogy aki az Istenhez jön, azt ő semmiképpen ki nem veti, azt ő nem küldi el. Vigyük hát így oda a mi életünket, hogy Urunk Istenünk megújíthassa. Ámen. Mondjuk ezt el énekszóval is Istennek, énekeljük a 460. dicséretünk 4. verszakát. Amint vagyok vak és szegény, hogy kincset lejjek benned én, s derüljön éjszakámra fény, fogadj el, Jézusom. Tehát 460. dicséretünk 4. verszakát énekeljük. Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, tanításodért, figyelmeztetésedért. Áldunk és magasztalunk az örömhírért, azért, hogy még mi is kiálthatunk hozzád. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, hogy benne szabadítót küldtél el nekünk is. És köszönjük neked, hogy így van lehetőségünk arra, hogy látókká válhassunk. Köszönjük, hogy az életünk a te világosságodba kerülhet, amely világosságban megláthatjuk igazán magunkat is, hogy milyenek is vagyunk mi valójában. De egymást is más szemmel is másképpen nézhetjük, és az eseményeket is, melyek velünk s körülöttünk történnek. Köszönjük, hogy Te ebbe a világosságba hívsz bennünket, és köszönjük azt, hogy ha már ott lehetünk, akkor pedig úgy könyörgünk azért, hogy segíts nekünk, hadd maradhassunk mindenkor a Te világosságodban. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy a bilincseinket nem kell életünk végéig hurcolni, hiszen éppen azért szólsz, azért keresel bennünket, embereket, mert szeretnéd, hogyha mi is megértenénk, hozzánk is eljuthatna a te szabadításodnak a híre, az, hogy ahogyan Ézsaiás is prófétálta, te a foglyoknak szabadulást hozol. Bocsáss meg, Urunk, hogyha még mindig nem látjuk azt, hogy foglyok vagyunk, hogyha nem vesszük észre a bilincseinket, úgy kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, és segíts nekünk abban, hogy felismerhessük ezeket. Úgy kérünk téged azért is, hogy te vedd le rólunk a kötelékeket, ezeket a bilincseket, hadd válhassunk valóban szabaddá. És köszönjük, hogy ez a szabadság azt jelenti, hogy lehet a rosszra, a gonoszra, mindarra, ami előtted utálatos, nemet mondani. Kérünk téged, segíts nekünk abban, hogy mind többször győzhessünk veled, hogy amikor nemet kell mondanunk, akkor valóban ki tudjuk mondani, hogy meg tudjunk állni a kísértések között. És bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha látva bennünket, a körülöttünk lévők nem rád gondolnak, hanem egészen más jut eszükbe. Könyörülj meg rajtunk, hogy olyan életet élhessünk, mely élet tényleg rád mutat, hogy téged magasztalhassanak, dicsőíthessenek mindazok, akikkel együtt élünk, akikkel találkozunk. Eléd hozzuk imádságunkban most a betegeinket is, a szenvedőket, a magányosokat. Eléd hozzuk a szenvedélyek rabjait. Eléd hozzuk, Urunk, a gyászoló családokat. Kérünk téged, te adj nekik vigasztalást, békességet és erőt. Áld meg, kérünk, egyházunkat, egész népünket. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt mondjuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Amint azt már egy héttel ezelőtt is hirdettem, ma délután 4 órai kezdettel imaórát tartunk lent a gyülekezeti termünkben, szeretettel várjuk a testvéreket. Ugyanígy szeretettel hívogatunk mindenkit egyéb gyülekezeti alkalmainkra is. Holnap este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliórát tartunk, pénteken 16:30-tól konfirmációs előkészítő alkalom lesz, 18:00-tól ifjúsági bibliórák, este 20:00-tól pedig bibliakör. Egy hét múlva vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10:00-tól istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára gyermekisten tiszteletet tartunk. Emlékeztetem a testvéreket arra is, amiről szintén volt már szó egy héttel ezelőtt, hogy most ezen a héten, azaz pontosan 10-én, este 7 órai kezdettel Pálhegyi Ferenc keresztény pszichológus tart előadást itt a templomunkban. Előadásának témája a hűség. Tehát ez 10-én, 19 órai kezdettel este 7 órakor lesz itt a templomunkban. Szeretettel várunk erre is minden kedves testvérünket. Nyári gyülekezeti csendes hetünkre is hívogatjuk a testvéreket. Július 5-től 11-ig lesz ez a táborunk Sopron mellett. Kérjük szépen, hogy aki szeretne velünk együtt lenni, az jelezze, és 5000 forintot előlegként egyúttal fizessen is be. Hirdetem azt is, hogy a személyi jövedelem adó 1%-át lehetőség van arra, hogy a református egyháznak utaljuk, a másik 1%-át pedig annak az alapítványnak, amely a mi, tehát a budaörsi református egyházközségünket támogatja. Ezzel kapcsolatban tájékoztató papírt találunk hátul a kijáratnál. A presbiter testvéreket kérem arra, hogy istentisztelet után még 1-2 percre maradjanak itt egy kicsit. Hirdetem azt is, hogy a Presbiter című újságnak a legfrissebb száma megérkezett, az hátul megtalálható a kijáratnál. Sajnos a Reformátusok lapja legfrissebb száma az ez idáig még nem érkezett meg. Tehát azzal most nem tudunk szolgálni, majd csak a következő héten. Elmúlt héten 2 alkalommal is meg kellett állnunk ravatal mellett. Elbúcsúztunk Tóth Mihálytól, aki 1913. február 28-án Csökmőn született, és ezesztendő február 24-én Orosházán hunyt el. Ugyancsak mögöttünk lévő napokban búcsúztunk Gyirkis Bélától, aki 1921. július 6-án Alsórákoson született, és ezesztendő február 6-án Budapesten hunyt el. Kívánunk a gyászoló családok tagjainak Istentől békességet és vigasztalást. Az adakozás lehetőségét említem még. Tudjuk, hogy a mi Urunk Istenünk szereti és gazdagon megáldja a jókedvű adakozókat. Most pedig a 469. dicséretünket énekeljük el mind az 5 versével. 469. dicséretünk így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Az 5., tehát az utolsó verszakát majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és könyörüljön rajtad. Ragyogtassa az Úr az ő orcáját föl előtted, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.